Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szilágyi Mária vagyok, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Sziklára építünk című műsorunkban. A mai adásban hallgassuk meg Ferenc pápa beszédét, amelyet 2014. március 6-án mondott, amikor, mint Róma püspöke, elődeihez hasonlóan nagy bőt idején találkozott saját egyházmegyéjének lelkipásztoraival, a római papokkal. Amikor a bíboros helynökkel erre a találkozóra gondoltunk, azt mondtam neki, hogy tarthatnék nektek egy elmélkedést az irgalmasság témájáról. A nagybőjt kezdetén papként együtt gondolkodni az irgalomról, ez jót tesz nekünk. Mindannyiunknak szüksége van rá. A híveknek is, mert pásztorként oly sokszor kell irgalmasnak lennünk, oly sokszor. Az evangéliumból idézett szakasz, amelyet hallottunk, tekintetünket Jézusra irányítja, aki a városokon és falvakon keresztül halad át. És ez furcsa. Melyik az a hely, ahol Jézus a leggyakrabban megfordult, ahol a legkönnyebben lehetett vele találkozni, az utakon. Úgy tűnhetett, hogy olyan, mint egy hajléktalan, mert mindig az utakon járt. Jézus élete az utakon zajlott. Főleg arra hív minket, hogy megragadjuk szívének mélységét, azt, amit ő a tömeg iránt érez, a nép iránt, amellyel találkozik, a belső együttérző magatartást, amikor a tömeget látja, együttérzést érez. Mert látja a fáradt és kimerült embereket, akik olyanok, mint a pásztor nélküli juhok. Oly sokszor hallottuk már ezeket a szavakat, hogy talán már nem hatnak ránk olyan erővel, pedig nagyon erősek. Egy kicsit úgy, mint oly sok ember, akikkel ma kerületeitek útjain találkoztok. Azután kitárul a horizont, és látjuk, hogy ezek a városok és ezek a falvak nem csak Rómát és Olaszországot jelentik, hanem az egész világot. És azok a kimerült tömegek oly sok ország lakosságát jelentik, amelyek még nagyobb nehézségekkel néznek szembe. Akkor megértjük, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy egy szép lelki gyakorlatot végezzünk nagybőjt kezdetén, hanem azért vagyunk itt, hogy hallgassuk a Szentlélek szavát, amely az egész egyháznak szól ebben az időszakban, amely valóban az irgalmasság ideje. Ebben biztos vagyok. Nem csak nagybőjtről van szó, az irgalmasság idejét éljük, amely 30 éve, vagy még korábban kezdődött, és most is tart. Az egész egyház számára ez az irgalmasság ideje. Ez boldog második János Pál megérzése volt. Jó orra volt ahhoz, hogy megérezze, hogy ez az irgalmasság ideje. Gondoljunk Faustina Kowalska nővér boldoggá és szenté avatására, azután bevezette az isteni irgalmasság ünnepét, lassacskán lépegetett előre, és így haladt előre. A szent éjavatáskor elhangzott homíliájában, amely 2000-ben volt, II. János Pál kiemelte, hogy az üzenet, amelyet Jézus Krisztus adott Faustina nővérnek, időrendben a két világháború közé esik, és szorosan kapcsolódik a 20. század történelméhez. A jövő felé tekintve pedig ezt mondta, mit hoznak majd az előttünk álló évek? Milyen lesz az emberiség jövője a Földön? Számunkra nem adatik meg, hogy ezt tudjuk. Annyi azonban bizonyos, hogy a fejlődés mellett sajnos fájdalmas tapasztalatokra is kell számítanunk. Ám az isteni irgalmasság világossága, amelyet az Úr Faustina nővér kegyelmi adományain keresztül akart a világnak adni, megvilágítja a harmadik évezred embereinek útját. Ez világos. Itt világosan kifejezte 2000-ben, de ez olyan dolog, ami a szívében már régóta érlelődött. Az imádságban kapta ezt az indítatást. Manapság minden túl gyorsan elfelejtünk, még az egyházi tanítóhivatal is. Ez részben elkerülhetetlen, de a lényegi tartalom, a nagy indítatásokat és az Isten népére hagyott tanításokat nem szabad elfelejtenünk. Az isteni irgalmasság egyike ezeknek. Ez olyan tanítás, amelyet ő adott nekünk, de amely az égből származik. Nekünk, az egyház szolgáinak kell életben tartanunk ezt az üzenetet, főként az igehirdetésben és a tettekben, a jelekben, a lelkipásztori döntésekben, amelyek között szerepel az, hogy a kiengesztelődés szentségének ismét elsőbséget adunk, és ugyanakkor az irgalmasság cselekedeteinek is. Kiengesztelődni, békét teremteni a szentség által, de a szavakkal is, valamint az irgalmasság cselekedeteivel. Mit jelent az irgalmasság a papok számára? Eszembe jut, hogy közületek néhányan felhívtak, levelet írtak nekem, azután telefonon is beszéltünk, de atyám, miért morgolódik a papokra? Mert azt mondták, hogy én ostorozom a papokat. Most nem akarom ostorozni őket. Mit jelent az irgalmasság a papok számára? Tegyük fel magunknak a kérdést, hogy mit jelent az irgalmasság egy pap számára. Engedjétek meg, hogy azt mondjam, nekünk papoknak, nekünk mindnyájunknak. A papok mélyen meghatódnak a nyáj láttán, mint Jézus, amikor látta a fáradt és kimerült embereket, akik olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Jézusban megvan Isten bensője. Izaiás sokat beszélt erről. Gyengétséggel van telve az emberek iránt, különösen a kitaszítottak, vagyis a bűnösök iránt, a betegek iránt, akiknek senki sem viseli gondját. Ilyen a jó pásztor képe. A pap az irgalmasság és az együttérzés embere. Közel van a népéhez, és mindenkinek a szolgálja. Ez az a lelkipásztori kritérium, amelyet annyira szeretnék hangsúlyozni, a közelség. A közelség. És a szolgálat, de a közelség. A közelség. Bárki, akit az élet bármilyen módon megsebzett, benne figyelemre és meghallgatásra talál. A papok különösen akkor mutatják meg az irgalmasság bensőjét, amikor kiszolgáltatják a kiengesztelődés szentségét. A pap ezt egész magatartásával szolgáltatja ki, ahogyan fogad, meghallgat, tanácsot ad és feloldoz. De ez abból származik, hogy ő maga első személyben hogyan éli meg a szentséget, hogyan hagyja magát átölelni az Atya Istennek a szentgyónásban, és hogyan tud megmaradni ebben az ölelésben. Ha valaki ezt megéli önmagában, a saját szívében, akkor másoknak is oda tudja ajándékozni a szolgálatban. És felteszem nektek a kérdést, hogyan végzem én a szentgyónásomat? Hagyom magam átölelni? Eszembe jut egy nagy Buenos Aires-i pap. Egy kicsit fiatalabb, mint én, 72 éves. Egyszer eljött hozzám, nagy gyóntató, mindig sor van nála. A papok, a többségük, hozzám mennek gyonni, nagy gyontató. És egyszer eljött hozzám, de atyám, mondd csak, van egy kis aggályom, mert tudom, hogy túl sokat bocsátok meg. Imádkozz, ha túl sokat bocsátasz meg. És az irgalomról beszélgettünk. Egy bizonyos ponton azt mondta, tudod, amikor úgy érzem, hogy ez az aggályom nagy, bemegyek a kápolnába, és a tabernákulum előtt azt mondom neki, bocsáss meg, ez a te hibád, mert rossz példát mutattál nekem, és azután nyugodtan elmegyek. Ez szép imája az irgalomnak. Ha valaki ezt saját maga éli meg a saját szívében, akkor másoknak is oda tudja ajándékozni. A pap arra hivatott, hogy ezt megtanulja, hogy olyan szíve legyen, amely megindul. Megengedem magamnak ezt a kifejezést, az aszeptikus, a laboratóriumi papok, akik teljesen tiszták, teljesen szépek, nem segítik az egyházat. Az egyház ma olyan, azt gondolhatjuk, mint egy tábori kórház. Elnézést kérek, megismétlem, mert így látom, mert így érzem. Egy tábori kórház. Gyógyítani kell a sebeket. Olyan sok seb van, olyan sok seb van. Olyan sok ember van, aki sebeket hordoz, anyagi okok, botrányok miatt, még az egyházban is. Olyan emberek vannak, akiket megsebzett a világ illúziója. Nekünk, papoknak, ott kell lennünk ezeknek az embereknek a közelében. Az irgalmasság mindenek előtt azt jelenti, hogy gyógyítjuk a sebeket. Amikor valaki megsebesül, rögtön erre van szüksége, nem laboreredményekre, mint a koleszterin szint és a vércukor szint, hanem ott van a seb. A sebet kell gyógyítani. Azután jöhet az elemzés. Azután jöhet a szakgyógyászat. De előbb kezelni kell a nyílt sebeket. Számomra ez a legfontosabb. És vannak rejtett sebek is, mert vannak olyan emberek, akik eltávolodnak, hogy ne lássák a sebeiket. Eszembe jut a mózesi törvény szokása a leprásokról Jézus idejében, akiket mindig el kellett távolítani.
Per non
hogy ne fertőzzenek. Vannak olyan emberek, akik eltávolodnak szégyen miatt, mert szégyellik, hogy lássák a sebeiket, és eltávolodnak egy kicsit felde szemmel néznek az egyházra, de legbelül ott van a seb. De simogatást akarnak. És ti, kedves paptestvéreim, megkérdezem tőletek, ti ismeritek a plébániai híveitek sebeit? Megérzitek azokat? Közel vagytok hozzájuk? Ez az egyetlen kérdés. Az irgalmasság nem jelent sem engedékenységet, sem túlzott szigorúságot. Térjünk vissza a kiengesztelődés szentségéhez. Gyakran előfordul, hogy mi papok azt a tapasztalatot halljuk a híveinktől, amelyek arról szólnak, hogy a gyóntatáskor olyan pappal találkoztak, aki túl szigorú, vagy túl engedékeny volt. Túl szigorú, vagy túl engedékeny. És ez nem helyes. A gyóntatók között stílusbeli különbségek vannak, ez normális dolog, de ezek a különbségek nem érinthetik a lényeget, vagyis a helyes erkölcsi tanítást és az irgalmasságot. Sem az engedékeny, sem a túlzottan szigorú nem tesz tanúságot Jézus Krisztusnak, mert nem vállalja fel sem az egyik, sem a másik szemét, akivel találkozik. Aki túl szigorú, az mossa kezeit, ugyanis hidegen és mereven a törvényhez szegezi. A túl engedékeny az ellenben mossa kezeit, csak látszólag irgalmas, de valójában nem veszi komolyan a lelkiismeret problémáját, és lekicsinli a bűnt. A valódi irgalmasság felvállalja a szemét, figyelmesen meghallgatja, tisztelettel mellé szegődik, és az igazsággal összhangban elkíséri, a kiengesztelődés útján, és ez fárasztó. Igen, biztosan. A valóban irgalmas pap úgy viselkedik, mint az irgalmas szamaritánus. Miért? Mert szíve képes az együttérzésre, mert olyan a szíve, mint Krisztusé. Jól tudjuk, hogy sem az engedékenység, sem a túlzott szigorúság nem járul hozzá az életszentség növekedéséhez. Talán néhány szigorú pap szentnek látszik. De gondoljatok Pelágiusra, és aztán beszéljünk. Sem a papot, sem a hívőt nem szenteli meg, sem a túlzott engedékenység, sem a túlzott szigorúság. Az irgalmasság azonban kíséri az életszentség útját, kíséri és növekszik általa. Túl sok munka ez egy plébános számára. Így igaz, túl sok munka. És hogyan kíséri és növeli az életszentség útját? A lelkipásztori szenvedés által, amely az irgalmasság egyik formája. Mit jelent a lelkipásztori szenvedés? Azt jelenti, hogy az emberekért és az emberekkel szenved, és ez nem könnyű. Úgy szenvedni, mint ahogy egy apa és egy anya szenved a gyermekeiért. Bátorkodom azt mondani, hogy még aggódik is.
Persigarmi
Hogy jobban elmagyarázzam, nektek is felteszek néhány kérdést, amelyek segítenek nekem, amikor egy pap jön hozzám. Nekem is segítenek, amikor egyedül vagyok az Úr előtt. Mondd csak, sírsz? Vagy már elveszítettük a könnyeinket? Emlékszem, a régi misekönyvekben, a régi időkben volt egy nagyon szép imádság, amely a könnyek ajándékát kérte. Így kezdődött az imádság. Urunk, Te, aki Mózesnek azt a megbízást adtad, hogy megüsse a követ, hogy víz fakadjon belőle, üsd meg szívem kövét, hogy a könnyek, nagyjából így szólt, nagyon szép volt. De közülünk hányan sírnak egy gyermek szenvedése láttán, egy család szétesése miatt, azért a sok emberért, akik nem találják az utat, a pap sírása. Te sírsz? Vagy ebben a tisztségben elveszítettük a könnyeinket? Sírsz-e a népedért? Mondd csak, mondasz-e közben járó imád a tabernákulum előtt? Harcolsz-e az Úrral a népedért, ahogy Ábrahám harcolt? És ha kevesebb lenne, és ha csak 25 lenne, és ha csak 20, ez bátor, közben járó imádság. Páresziáról, apostoli bátorságról beszélünk, és lelki pásztori tervekre gondolunk. Ez rendben van, de ugyanerre a páresziára van szükségünk az imádságban is. Harcolsz-e az Úrral? Vitatkozol-e az Úrral, ahogy Mózes tette? Amikor az Úrnak elege lett, elfáradt a népétől, és azt mondta, te maradj nyugodt, mindegyiket elpusztítom, és téged másik nép fejévé teszlek. Ne, ne! Ha elpusztítod a népet, akkor engem is pusztíts el. Hát ezeknek aztán volt merszük. És felteszem a kérdést, nekünk van merszünk harcolni az Úrral a népünkért? Felteszek egy másik kérdést. Este. Hogyan fejezed be a napodat? Az Úrral, vagy a tévével? Sok mosolyt látok az arcokon. Milyen a kapcsolatod azokkal, akik segítenek irgalmasabbnak lenni? Vagyis, milyen a kapcsolatod a gyerekekkel, az idősekkel, a betegekkel? Meg tudod simogatni őket? Vagy szégyelled, hogy megsimogatsz egy idős embert?
Non
Ne szégyeld testvéred testét. Az idők végén az szerint leszünk megítélve, hogy hogyan tudtunk közeledni minden testhez. Így írja Izaiás. Ne szégyeld testvéred testét. Közel kerülni a testvérünkhöz, a közelség, hogy közel kerüljünk a testvérünk testéhez. A pap és a levita a jó szamaritánus előtt haladt el, és nem tudtak közeledni. Ahhoz a személyhez, akit rablók összevertek. Zárva volt a szívük. A pap talán ránézett az órájára, és azt mondta, misére kell mennem, nem késhetek a miséről. És elment. Indoklások. Hányszor keresünk indokokat, hogy forogjunk a probléma a személy körül. A másik, a levita vagy törvénytudó, az ügyvéd azt mondta, nem tehetem, mert ha ezt megteszem, akkor holnap tanúként kell mennem, időt veszítek. A kifogások. Zárva volt a szívük. De a bezárt szív mindig talál indokot arra, amit nem tesz meg. A szamaritánus viszont megnyitja a szívét, hagyja, hogy bensőjében megrendüljön, és ez a belső mozgás gyakorlati cselekedetté válik, konkrét és hatékony beavatkozássá, hogy segítsen azon az emberen. Az idők végén csak azt szemlélheti majd Krisztus megdicsőült testét, aki nem szégyelte megsebesült és kitaszított testvérének testét. Bevallom nektek, jót tesz nekem, amikor néha elolvasom azt a listát, amelynek alapján meg leszek ítélve. Ez jót tesz nekem. Ez Máté 25. fejezetében van. Ezek jutottak eszembe, hogy megosszam veletek. Egy kicsit rögtönöztem, ahogy jöttek a gondolatok. Jót tesz nekünk. Buenos Airesben, most egy másik papról beszélek, volt egy híres gyóntató, híres, Sacramentino volt. Szinte az egész papságnál a gyónt. Két alkalommal járt itt második János Pál, és az egyik alkalommal gyóntatót kért a nunciatúrára, és ő ment. Idős. Nagyon idős volt. Provinciális volt a rendjében, tanár, de mindig gyóntató, mindig. És mindig sor állt nála, ott a legszentebb oltári szentség templomában. Akkor én voltam az általános helynök, És a kúrián laktam. És minden reggel korán lementem a faxhoz megnézni, hogy van-e valami. És húsvét reggel a közösség felettesétől olvastam egy faxot. Tegnap a húsvéti vigília előtt fél órával elhunyt Ariszti atya, 94 vagy 96 éves korában. A temetése ezen a napon. És húsvét reggelén el kellett mennem ebédelni az idősök otthonában élő papokkal. Ezt csak húsvétkor tettem. Majd gondoltam magamban, ebéd után elmegyek a templomba. Nagy templom volt, nagyon nagy, gyönyörű altemplommal. Lementem az altemplomba, és ott volt a koporsó. Csak két idős hölgy volt ott, imádkoztak, de nem volt semmi virág. Azt gondoltam, de hát ez az ember bocsátotta meg Buenos Airesben az egész papság bűneit, az enyeimet is. És még egy szál virág sincs. Felmentem, és elmentem egy virágoshoz, mert Buenos Airesben, az útkereszteződésekben vannak virágárusok, az utcákon, olyan helyeken, ahol jár a nép, és vettem virágot, rózsát, és visszamentem, és elkezdtem szépen elkészíteni a koporsót a virágokkal, és ránéztem a rózsafűzére, amelyet a kezében tartott, és rögtön az jutott eszembe, hogy micsoda lator lakik mindannyiunkban, nem? És miközben rendezgettem a virágokat, megfogtam a keresztet a rózsafűzéren, egy ilyen kis kereszt volt, és egy kis erőfeszítéssel leszakítottam, és akkor ránéztem, és azt mondtam, add nekem a te irgalmasságod felét. Valami nagyon erőset éreztem, ami bátorságot adott, hogy ezt tegyem, és hogy ezt imádkozzam. És azután azt a keresztet ide tettem a zsebembe. A pápa ingén nincsen zseb, de mindig itt hordom egy kis szövettasakban, és attól a naptól kezdve mind a mai napig az a kereszt velem van. És amikor valakivel szemben rossz gondolatom támad, mindig ide téved a kezem, és érzem a kegyelmet, érzem, hogy jót tesz nekem. Milyen jót tesz egy irgalmas pap példája, egy papi, aki közel megy a sebekhez. Ha gondolkodtok, ti biztosan sok-sok ilyet ismertetek, mert az olasz papok nagyon derék papok. Nagyon derék papok. Azt hiszem, hogy ha Olaszország még ilyen erős, akkor az nem annyira miattunk, püspökök miatt van, hanem miattatok, papok miatt. Ez igaz, ez nem tömjénezés, hogy vigasztaljalak titeket, hanem ezt így érzem. Irgalmasság. Gondoljatok arra a sok papra, akik az égben vannak, és kérjétek ezt a kegyelmet, hogy adják meg nektek azt az irgalmasságot, amely bennük meg volt híveikkel szemben. És ez jót tesz. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, és eljöttetek. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Elköszön a tolmács műsorszerkesztő Szilágyi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sziklára építünk. Válogatást hallottak Ferenc pápa tanításaiból.
Mária Rádió.